23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A tűzszünet jelenleg nem jelentene megoldást az orosz-ukrán háborúban, mert nem garantálná, hogy Ukrajna szuverenitása, függetlensége visszaállhat, így fogalmazott az ukrán elnök az Európai Politikai Közösség budapesti csúcs találkozója után. Volodymyr Zelenszky sajtótájékoztatón hangsúlyozta, senki nem tudja, mi jönne most egy tűzszünet után, és az valójában nem jelenteni a háború befejeződését. Az ukrán elnök úgy fogalmazott, tiszteletben tartom azon európai vezetők véleményét, akik a mielőbbi tűzszünetet szorgalmazzák, de ennek jelenleg nincsenek meg a feltételei. Trump megválasztott amerikai elnökkel, át kell majd tekintenünk, miként gondolja ő a háború gyors befejezését, amiről beszélt, fogalmazott Zelenszky, aki szólt arról is, hogy hálás Magyarországnak mindazért a humanitárius segítségért, amit országának nyújtott. Ugyanakkor tette hozzá az ukrán elnök, Magyarország nem nyújt támogatást ahhoz, hogy Ukrajna a fegyvereket kaphasson országa megvédéséhez. Folytatódik a laptopok kiosztása az 5. osztálytól a 12. osztályig a diákoknak, ezt mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Vácon. Rétvári Bence a számítástechnikai eszközök kiosztása előtt arról beszélt, október 22-én kezdődött meg a notebookok átadása, amelyeket a Kréta rendszeren keresztül igényelhettek a szülők. Az igényelt gépeket mind tudja biztosítani a kormány, sőt ezeken felül még az iskolák számára is szállítanak laptopokat, közölte az államtitkár hozzátéve, minden magyar diák 5. osztálytól 12. osztályig, aki igényelt laptopot, az meg is kapta a mai igényeknek megfelelő informatikai eszközt. Rétmári Bence kiemelte, 32 milliárd forintot biztosított a kormány ebben az évben a laptopok beszerzésére, a ráfordítás már az elmúlt évek beszerzéseit is tekintve meghaladta a 200 milliárd forintot. Rétvári Bence elmondta, az országszerte kiosztott laptopok száma az év végére, az előző évek adatait is hozzászámolva eléri az 579 ezret. A szálló por miatt az ország több pontján veszélyessé vált a levegő minősége, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adataiból. A levegőhigiénés index rendszere 4 kategóriát tartalmaz, elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint veszélyes a levegő minősége Nyíregyházán, Debrecenben, Békéscsabán és Tökölön. Várpalota, Székesfehérvár, Kecskemét, valamint a Sajó völgyében Kazincbarcika, Sajó Szentpéter és Miskolc levegőjének minősége egészségtelen minősítést kapott. A mérések adatai szerint Szentgotthárd, Ajka, Kaposvár, Pécs, Tatabánya, Dunaújváros, Budapest, Vác, Szolnok, Salgótarján és Putnok levegőjének minősége kifogásolt. A többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített. A Hungaromet Nonprofit ZRT előrejelzése szerint a hétvégén sem változik alapvetően a légköri helyzet, a tartósan nyugodt időjárás hatására kismértékben tovább emelkedhet a légszennyezettség, valamivel nagyobb területen lépheti át a szállópor napi átlaga az egészségügyi határértéket, de az ország nagyobb részén továbbra is alatta maradhat. Az aszályos nyár ellenére javultak a magyar élelmiszergazdaság kilátásai, jelentősebb drágulás idén már nem is várható, a termelők a korábbiaknál sikeresebb évet zárhatnak, ezt mondták az MBH rendezvényének szakértői Budapesten. Az Agrár és Élelmiszeripari Üzletág vezetője szerint a piaci helyzet kiegyensúlyozott, az agráriumból érkező visszajelzések nyugalmi állapotot tükröznek, a nyári szárazság okozta pánik elmúlt, még a kukorica is jobb termést hozott a vártnál. A kiskereskedelmi forgalom élénkülésének ugyanakkor még folytatódnia kell, mert a fogyasztás az előrejelzéseknél lassabban áll helyre, tette hozzá Hollósi Dávid, aki a mostani helyzet legnagyobb nyertesének az állattenyésztőket nevezte, a sertéstartók különösen jó bevétellel számolhatnak, a szárnyasokat a madárinfluenza fenyegeti ismét, a szőlő és borágazat kilátásai továbbra sem kedvezőek a borfogyasztás visszaesése miatt. A 2024-es évjárat minőségét most még nehéz megbecsülni, tette hozzá a szakértő. November 1-ére összesen 7351 megawattot tett ki a hazai napenergia kapacitás az átviteli rendszer irányító MAVIR frissített adatgyűjtése szerint. A beépített teljesítményből csak nem 4000 megawattot az ipari létesítmények, mintegy 2630 megawattot pedig a háztartási napelemes rendszerek adtak. A magyar naperőművi bővülés így a harmadik egymást követő évben múlja felül jelentősen az 1 gigawattot, jelentette Facebook bejegyzésében az Energiaügyi Minisztérium. A tárca felidézte, a tavaly előtti mintegy 1200 és a 2023-as több mint 1600 megawattos gyarapodás után az idei első 10 hónapban több mint 1300 megawattnyi új napenergia kapacitás létesült Magyarországon. A felgyorsult növekedési ütemet jól jelzi, hogy a hazai beépített összteljesítmény 2022 eleje óta bőven megkétszereződött, fogalmaz a közlemény. A tárca tájékoztatása emlékeztetett, a korábbi stratégiai vállalások 2030-ra számoltak 6 gigawattnyi napelemes kapacitás rendelkezése állásával, ez a célszám már idén nem csak teljesült, hanem több mint 5-ével meg is haladta a naperőművek teljesítménye, írja a közlemény.
Az időjárásról.
Pénteken a párásság ködfoltok megszűnése után fátyol felhős napos idő várható, a légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 11 és 15 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Sárközi Zsófia vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. IFI vezetőképzés Kárpátalján.
Hát először is talán azt emelném ki szervezőként, társszervezőként, hogy ez egy nagyon nagy öröm nekünk, hogy létrejött. Nem minden éven tudunk egy ilyen volumenű képzést megszervezni. Ráadásul hadd emeljem ki rögtön az elején, hogy nem egyedül szervezzük, tehát az Exodus testvérszervezetünkkel karöltve van ez a képzés, és a célja az, hogy legyenek ifik, működő ifik, kis közösségek gyülekezetekben, fiataloknak, kamaszoknak, tinédzsereknek, és legyenek, akik elvégzik ezt a szolgálatot.
A Beregböszörményi Református Gyülekezet.
Hálát adtunk azért, hogy 460 esztendős a gyülekezet reformáció óta, és a másik pedig, hogy a templom teljes felújításáért és az orgona felújításáért is hálát adtunk.
Őszi könyvturi és arankás évnyitó.
Az idei könyvturinak az az érdekessége is számunkra fontos az Erdély Magyar Közművelődési Egyesület ifjúsági szervezetének, hogy ugye idén ünnepli a jubileumi évét, a 10. évét a könyvturi, és az őszi könyvturira pont ezért különböző együttműködéseket kötöttünk a Romániai Magyar Doktoranduszok és Fiatalkutatók Szövetségével, a Gorgiusz Aranka Társasággal, ugye már többször is társultunk a könyvturinál, úgyhogy nagyon örventünk, hogy újra befogadták a könyvturit a programban, és ezen kívül meg a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet is hozott szakkönyveket, úgyhogy most változatosabb próbáltuk tenni az idei könyvturit.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Still for the
Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet az Exodusszal együtt ifi vezetőképzést szerveztek. A képzés 3 hétvégéből áll, melyből 2 már meg is valósult. A részletekről kérdeztük Balázs Antalt, a KRISZ elnökét, a Kijevi Magyarok és a Beregardói Református Egyházközség lelkészét.
16 gyülekezetből 25 fős képzés zajlik, amelyben az ifi vezetőket szeretnék felfrissíteni Kárpátaljan szerte, Kárpátalja gyülekezeteiben, és ez egy 3 hétvégés képzés, aminek most volt az elmúlt hétvégén a második alkalma. Kell tudunk erről a projektről?
Hát először is talán azt emelném ki szervezőként, társszervezőként, hogy ez egy nagyon nagy öröm nekünk, hogy létrejött. Nem minden éven tudunk egy ilyen volumenű képzést megszervezni. Ráadásul hadd emeljem ki rögtön az elején, hogy nem egyedül szervezzük, tehát az Exodus testvérszervezetünkkel karöltve van ez a képzés, és a célja az, hogy legyenek ifik, működő ifik, kis közösségek gyülekezetekben, fiataloknak, kamaszoknak, tinédzsereknek, és legyenek, akik elvégzik ezt a szolgálatot, tehát akik vezetik ezeket a csoportokat.
Én nem akarok Ádám és Éváig visszamenni, de nyilván van a hallgatók között egy nagyon szűk és pici réteg, aki nem tudja, hogy mit csinál egy ifi vezető.
Minden korosztálynak fontos az, hogy legyen egy olyan réteg, egy olyan kis közeg, bizalmi kör. Lehet ez baráti társaságnak is nevezni, de az ifi talán annyival több, hogy ez ugye keresztény értékrend szerint bibliai üzeneteket megvizsgálva, bibliai témákat elővéve, mégis kreatívan, fiatalosan tudnak hetente vagy 2 hetente együtt lenni. Azért nagyon fontos már egész fiatalon elkezdeni ezt, hogy érezzék egyrészt azt, hogy a gyülekezet az nem csak a vasárnapi istentiszteletből áll, nem csak egy ilyen, úgymond a fiatalnak talán egy ilyen rideg, kicsit tőle távol álló, fekete énekes könyvi énekeket éneklő közösség a gyülekezet, hanem igen, megtalálhatja benne a helyét. És ebben nagyon jó az ifi, ahol barátok vele egykorúak, nagyon fontos, tehát sok korosztálynak szervezünk ifit, egész kicsi mini ifitől kezdve, egész a 20 évesekig, tehát fiatal felnőttekig. Fontos ez, mert minden korosztálynak más téma az, ami érdekli, azért egy nagy korkülönbséggel látjuk, hogy nem működnek ezek a csoportok, nem ugyanaz érdekli őket, úgyhogy ezért szervezzük, és jó azt látni, amikor együtt halad egy csoport, és egymást erősítik.
Én azt írtam egyébként, amikor gondolkoztam ezzel a meghatározáson, mi az ifi, egy olyan közösség, ahol egy fiatal megélheti a kereszténységet a hétköznapokban.
Nagyon jó.
Gyakorlatilag végig vezeti az életét. Én azért tudok erről elég sokat mesélni saját megtapasztalásból, mert nekem egy nagyon nagy áldott közösségi pont volt, ahol minden héten meg lehetett kicsit nyugodni, el lehetett mondani, mi zajlott, hogy zajlott a volt kérdésben, az életszakaszaidnak a nagy kérdését. Azért megnézheted, mit mond erről Isten, és ez egy nagyon izgalmas közösségi pont. Hívjuk akár baráti közösségnek, és akkor mondjuk az érzések vannak a terítéken meg Istennek az igény keresztül. Egyfajta útmutatás keresés.
Nagyon fontos, és ezt hadd erősítsek rá erre, hogy ne csak azt gondolja valaki, hogy itt akkor folyton csak bibliaolvasás van. Tehát mindig felmérjük, igyekszünk felmérni, milyen témák érdeklik a fiatalokat. Van, hogy rákérdezünk, most már csinálunk olyat is, hogy online névtelenül beírhatja a témát, hogyha esetleg úgy van, és akkor előjönnek valóban a párkeresés, párkapcsolat, csalódások, bűn, sok minden előjön, ami őket érdekli. Jövő háború, sok minden, ami aktuális, és igyekszünk ezeket a témákat azért feldolgozni, mindig arra törekszünk, hogy azért a bibliai útmutatást találjunk ezekben a témákban. Legyen hozzáillő a téma, ami őt érdekli, és legyen a bibliai igazság vezetése.
A közép- és kelet-európai Exodus az, aki partner ebben a mostani képzési folyamatban. Itt előzetesen beszélgettünk ugye a megszólalás előtt, és elmondtad, hogy Észak-Írországból érkezett az előadójuk, illetve a képviselőjük. És már akkor is kérdeztem, és most is megkérdezem, mit tud egy észak-írországi református protestáns a kárpátaljai protestáns fiataloknak, református fiataloknak átadni?
Nagyon jó kérdés. Annyit bevezetőnek akkor még hadd mondjak el, hadd áruljak el, hogy maga az Exodus szervezet az egy Észak-Írországból indult, és ott van a fő bázisuk, tehát egy észak-ír szervezet. A céljuk az a tanítványképzés, tanítványnevelés, és ennek a szervezetnek van egy közép-kelet-európai régiója. Én ennek a közép-kelet-európai régió elnökét ismertem, vele van régebb óta már több éves baráti testvéri kapcsolat, és így jött igazából az a közös szervezés, hogy mit tud egy észak-ír 50 valahány, talán már 60-hoz közelítő férfi, aki most eljött, Jim, ő az egész szervezetnek a vezetője, és valóban elutazott erre a hétvégére. Nagyon érdekes volt, hogy tartott előadást is tolmáccsal, illetve volt egy olyan fórumbeszélgetés, amikor egy helyi, illetve erdélyi református lelkész, és ő mondták el az élettörténetüket. Irányított beszélgetés volt, és nagyon érdekes volt, hogy a végén, a hétvége végén, amikor a fiatalokat megkérdeztük, akkor nagyon sokaknak ez a személyes tapasztalat tapasztalat csere, átadás, amikor az életéről beszélt, hogy szólította őt meg az Isten, hogy történik az meg, hogy Észak-Írországból eljön ide egy akkor 30 év körüli fiatalember, és itt megismerkedik egy zilahi, erdélyi magyar hölggyel, akit elvesz feleségül, és utána végzi a missziót már igazából 20x éve fiatalok között, és még mindig van helye a fiatalok között, úgyhogy már bőven 50 pluszos, és valóban azt láttam a fiatalokon, hogy örömmel hallgatják, van mit átadjon. Magára konkrétan, ha arra a kérdésre akarok válaszolni, hogy mit tud adni, nem mond olyan dolgokat, amik elrugaszkodottak lennének a mai kortól. Egyszerűen ő elmondja azt, hogy ez alatt az időszak alatt, amit ő az Istennel megélt, milyen alapigazságokat értett meg. És néha a legalapabb dolgok jók. Jók ismételni, jó az, hogyha ad egy olyan stabil medret egy fiatalnak, amiben azt látja, hogy igen, ha ő megélte, neki működött, hiteles, akkor lehet, hogy nekem is meg kellene ezt fontolni, és alapértékként beépíteni az életembe.
Kárpátalján a református gyülekezetek száma 107-109 környékén van, ha jól tudunk, de hozzávetőlegesen akár 80 közösségben is zajlanak heti rendszeressége, vagy egy-két heti rendszeressége az ifi közösségek. Ez azt jelenti, hogy legalább 80 közösség van, amit napi vagy heti alkalommal találkozik, és egyben tartja a következő generációkat, akik majd a templomban templomokat megtöltik, majd feltehetőleg hosszú éveken keresztül. Ebben a tevékenységben ez a fajta vérfrissítés miért fontos? Most 25 főről beszélgetünk.
25 fiatal van, igen, ezen a képzésen. 16 gyülekezetből érkezett ez a 25 fiatal. Többségük olyan gyülekezetből, ahol aktív ifi jelenleg nincs, tehát nagyon nagy feladatuk lesz, és nagyon nagy hiányt fognak majd ők pótolni reménység szerint, és nagyon bízunk benne, és imádkozunk érte, hogy beinduljanak majd ezek az ifik. Illetve vannak olyan közösségekből is fiatalok, ahol működik ifi, de mondjuk nem az adott fiatal tartja, tehát a helyi lelkész tartja az ifit több esetben, de szívesen átadja vagy bevonja ezt a fiatalt ebbe a szolgálatba, és ez nagyon jól látni. Én magamnak úgy fogalmaztam meg, hogy ez az ifivezető képző, ez valóban a jövőbe való befektetés, mert nem egy évre tervezünk, tehát nem az van, hogy akkor elvégzi a képzést ez a fiatal, és akkor tartson meg öt ifit, hanem az a cél, hogy valóban olyan közösségek alakuljanak ki, amik éveken keresztül kísérik a fiatalokat, és jó ezt mondani. Jó ezt mondani, amikor sok nyomorúság, nehézség van, sok bizonytalanság van. Én úgy gondolom, hogy ez a képzés, ez egy hosszabb távú projekt. Lesz egy olyan folytatása, hogy a harmadik hétvégével zárul maga a képzés, ez egy 3 hétvégés képzés, és kapnak egy tanúsítványt, viszont nem fejeződik be az egész folyamat, hanem egy fél éves gyakorlatot is el kell, hogy végezzenek, teljesíteniük kell a résztvevőknek, tehát következménye vagy folytatás ennek a képzésnek, hogy beállnak igenis a közeli gyülekezetbe, és megalakítják az ifjüket, vagy már működő ifibe beállnak aktívan szolgálni. Olyan ifi vezető is van, aki már 3 ifit vezet jelenleg, és ott van ezen a képzésen, mert ugye ez továbbképzésnek is fel lehet fogni. Úgyhogy vegyes a társaság, de nagyon jó hangulat. Igazából jobb, mint ahogy én azt reméltem, amikor még csak elkezdtük szervezni.
Ezek szerint jobb állapotban vannak a fiataljaink, mint ahogy azt remélni lehetett mondjuk a képzés hirdetése körül?
Lelkesek, nagyon szeretnek ott lenni, ők is pozitívan csalódtak, tehát többen elmondták, hogy nagyon meglepődtek, és nem gondolták, hogy ez ennyire élménydús, tehát nagyon interaktív egyébként ez a képzés, nem ilyen előadásokat hallgatnak, hanem még a tartalmi rész is nagyon interaktívan van kibontva, hogy nagyon élvezik, minden este van ilyen snack party, amikor ilyen szabad beszélgetés, viccmesélés, sok minden, tehát tényleg egy élménydús hétvége. A fiatalokról annyit azért mindenképp elmondanék, hogy akik itt vannak ezen a képzésen, ők komoly hitű református fiatalok, tehát ők megélik a hitüket naponta, és ezért is akarnak beállni a szolgálatba, és másokat is ugye az ifin keresztül Krisztushoz vezetni, mert végül is ez a célja egy ifinek, hogy Krisztushoz vezessük a fiatalokat.
A Krisz, mint a kárpátaljai református fiatalok átfogó szervezete, miben tudja ezt a 80 közösségi pontot segíteni hosszú távon? Beszéltünk itt a képzésről, a nyomon követés, a szakmai felkészítés, vagy a folyamatos szakmai segítség is biztosan ott van a palettán.
Igen, tehát vannak konkrét terveink. Az egyik ilyen konkrét terv, hogy egyenes összeköttetésünk legyen az ifi vezetőkkel. Ez már elindult korábban, tehát gyűjtjük be az elérhetőségeket, sőt egyenes összeköttetésünk legyen a fiatalokkal az online felületeinken keresztül, hogyha szervezünk egy találkozót, bármit, akkor hamar eljusson hozzájuk a hír, és ott legyenek. Ez az egyik. A másik az, hogy a Krisznek alapszervezetei vannak Kárpátalja szerte. Tehát lefedjük Kárpátalját ilyen kisebb alapszervezetekkel, ahol ott vannak a kis munkatársi csoportjaink, megbeszéléseket, imaközösségeket tartanak is alkalmakat szerveznek. Vannak nagyon jól működő alapszervezeteink, és mindig vannak kicsit döcögős, vagy akár leállt alapszervezeteink, hogyha el kellett menekülnie mondjuk a munkatársainknak, vagy akár tanulás miatt külföldre mentek. Tehát mindig változik ez. És például most egy nagyon jó dolog, hogy a Borzsa-Tiszamenti alapszervezet az egy pár éve már igazából leállt, de nem szűnt meg. És tehát ez Vári, Badaló, Borzsova környéke, és most van három nagyon jó munkatársunk ezen a képzésen, és épp mondtam is nekik ezen a hétvégén, hogy most már elkezdünk ebben beszélgetni velük, hogy újraélesszük ezt az alapszervezetet. Ung megyében is szeretnénk megerősíteni. Krisznek olyan szerepe van, egyrészt összefogó, tehát egy ilyen ernyő szervezetként is tudunk működni, tudjuk segíteni az alapszervezeteket, akár kiviszünk egy dicsőítő csapatot, hogy az az alkalom az mégis dinamikusabb legyen, élménydúsabb legyen. Anyagi támogatást is igyekszünk nyújtani nekik. Például a jövő évi tervünk az az, hogy a költségvetésünkbe betesszük minden működő alapszervezetnek egy keretösszeget, amit fel tud használni. Mi is non-profit szervezet vagyunk, adományokból tartjuk fent magunkat, vagy működünk igazából, de hál' Istennek vannak külföldi támogatóink, folyamatos adományozók, és ezt szeretnénk, hogyha szervez valaki egy alkalmat, akkor legyen neki egy kis háttér, amivel ezt nyugodtabban meg tudja, minőségesebben meg tudja szervezni.
Balázs Antallal, a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet elnökével, a Kijevi Magyarok és a Beregardói Református Egyházközség lelkészével beszélgettünk az Exodusszal közösen szervezett ifi vezetőképzésükről.
Történik a Kárpát-medencében. Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. A Berekböszörményi Református gyülekezet immár 460 éves. Templomuk kívülbelül, az orgonát is beleszámítva, 27 év alatt újulhatott meg, ugyanis az épület műemlékvédelem alatt áll. A 2000 fős településen 600-an vallják magukat reformátusnak, közülük 300-an egyház fenntartói járadékot is fizetnek. Tóth Tibort, a Bihari Református Egyházmegye esperesét, a Berekböszörményi Református Egyházközség lelkészét Buzás Bori kérdezte.
Kettős hálaadásra nyílt alkalma a Berekböszörményi Református gyülekezetnek a közelmúltban. Mielőtt arra kitérnénk, hogy mit is ünnepeltek, egy kicsit mutassuk be ezt a nagy múltú gyülekezetet.
Így van, két nagy ünnep is volt október 20-án délután nálunk. Az egyik hálát adtunk azért, hogy 460 esztendős a gyülekezet reformáció óta, és a másik pedig, hogy a templom teljes felújításáért és az orgona felújításáért is hálát adtunk. Hát nézzük először a történelmi múltat. Írásos források mondják azt, hogy 1564 óta református a Berekböszörményi gyülekezet. Ezt megtaláljuk Lampé Ember Pál a Magyarország és Erdélyi Egyházak történetéről írott munkájában, ez egy 18. század elején, ha jól emlékszem, 1728-ban keletkezett könyv. Ott pontosan le van írva, hogy Berekböszörmény akkor még a tőlünk nem olyan távol, de ma már Románia területén lévő Boros-Jenői traktusba tartozott ez a gyülekezet, majd később ugye a Nagyszalontai Református Egyházmegyébe. Tehát ez volt az egyik apropó, ennek kapcsán egy emlék domborművet is elhelyeztünk a templom falán, a másik pedig ugye, hogy a közel 27 évet felölelő munkának a végéhez, vagy hát egy bizonyos részéhez érkeztünk. Azért mondom ezt ilyen tétovázva, mert hát itt nem szűnik meg sohasem a munka, hanem folyamatosan ugye karban kell tartani ezt az épületet, mármint a templomot, ami ugye szintén több mint 800 esztendős.
Ha ketté vesszük, ugye, akkor először beszéljünk a gyülekezetről, ugye említette Esperes úr ezt a szép múltat, mondhatjuk talán az egyik legrégebbi gyülekezete, református gyülekezete Magyarországnak?
Hogy Magyarországnak egyik legrégibb gyülekezete, azt nem tudom, de már ugye a magyarországi reformáció megindulása, kiterjedése kapcsán már mindjárt végbe is ment itt legalábbis a település. Hát közel van Nagyvárad, ugye, ahol többször is hitviták is folytak. Az is föl van, hogy 1569-ben az akkori lelkész Nagy István is részt vett a váradi zsinaton, és alá is írta ennek a zsinatnak a végzéseit. Tehát ez egy szintén egy másik pontos dátum, és a történelem folyamán ez a gyülekezet nem szűnt meg, még a török időkben sem. Folyamatosan működött a gyülekezet, mind a mai napig.
Most hány tagot számlál a gyülekezet egyébként?
Ugye ez sokféle adat nálunk a református egyházba, de én szerintem a legtájékoztatóbb és a legfontosabb adat, hogy az egyház fenntartót fizetők száma. Jelen pillanatban ez 272 fő volt a 2023-as esztendőben. Tehát nagyjából ennyi. Ez az, aki reformátusnak vallja magát, hát ők ilyen 600 körül vannak a településen. Amely jelen pillanatban nagyjából 1600 fő nagyjából.
Ugye ez a gyülekezet, de a másik, amiért hálát adtak, az pedig, ahogy említett Esperes úr, a templomfelújítás. Hogyan kezdődött ez az egész hosszú-hosszú ideig tartó munkafolyamat?
Tehát előre szeretném bocsátani azt, hogy tehát ez az épület egy műemléképület, de mi nem múzeumot szerettünk volna, és nem is ez volt a célunk, hogy elindítsuk ezt a folyamatot. Annak idején 1997-ben, amikor még földes volt a templom, legalábbis az ülőpadok alatti részek, a deszkái pedig az eljáró részeken ott pedig nagyon megkoptak, és folyamatosan por, stb. Nem kell ezt különösebben részletezni, eldöntötte a gyülekezet, hogy teljes egészében lepadlózza a templomát. Belülről kezdtük a rendberakást. Kiderült menet közben, a munkálatok közben, hogy hát ott van a 13. századi templomnak az alap része, ez megállította a munkát, jött a régészeti feltárás, hál' Istennek, gyorsan ment a munka, mert már a feltárások szeptemberre befejeződtek, úgyhogy azon év advent első vasárnapjára már minden a helyére került, és megtartottunk egy kisebb ünnepséget ennek kapcsán. Na de mivel, hogy ennyit változott, tehát ilyen részletek kerültek napfényre, ezért egy kicsit másképp kezdtünk hozzáállni ehhez a dologhoz. Nagyon rossz volt a templom külső vakolata is, tehát a külső homlokzata. A következő évben a külső homlokzatot újítattuk meg, aztán jött a toronyhomlokzat vakolása a következő évben, és ez így sorjázott egészen 2023-ig, amikor már második alkalommal az orgonát is felújítottuk. És így a külső és a belső a műemléki előírásoknak megfelelően került helyreállításra. Tehát jelen pillanatban a 13. századi rész kiemelve, egy, mondhatnám, Tiszán túlon egyedülálló mellé kiveszem Nyírbátort ebből a sorból, egyedülálló nyugati bérletes kapuval rendelkezik, egy románkori kapuval rendelkezik a templomunk.
Mennyi pénzből és milyen támogatásból valósultak meg a beruházások egyébként?
Beruházásaink azok sokféle forrásból, Tiszán túli református egyházkerületnek a támogatása, aztán a valamikori természetesen így neveztük, hogy Országos Műemlékvédelmi Hivatalnak a támogatása, még volt ilyen is, hogy Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, annak a támogatása is, Nemzeti Kulturális Alap, a helyi Berekbőszörményi Önkormányzat, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Nemzetiségi és Egyházi Kapcsolatok Államtitkársága. Tehát a támogatásoknak az összege 150.252.950 forint volt, ezzel szemben a bekerülési költség a 178.852.000 forint, és a gyülekezet hozzájárulása ezekhez a munkákhoz az elmúlt években 28.599.000 forint. Tehát nagyjából így álltunk, tehát ez azt jelenti, hogy ha én megnézem a 27 esztendőt, ami eltelt fölöttünk, egy két körös templomi felújítást, először csak simán újítottuk fel, majd pedig a műemléki előírásoknak megfelelően, ugye helyreállítva a dolgokat. Hát ez évi 1 millió forint durván, amit a gyülekezet ehhez a munkához hozzátett.
Ugye a gyülekezetről tudjuk azt, hogy erős, mert hogy, ahogy Esperes úr is említette, a török idején sem szűnt meg létezni, de hogyha most a jelenét nézzük, akkor milyen tevékenység áll még a gyülekezet előtt, akár missziói területen, akár most, ahogy említette Esperes úr, a beruházásokat sem lehet végesnek tekinteni. Van-e szükség bármilyen hasonló beruházásra, építkezésre?
Hát úgy gondolom, néhány évre előre tekintve kisebb javításokon kívül nem nagyon lesz szükség nagyobb beruházásokra, viszont ha a missziói oldalát nézem, az első, hogy megtartsuk legalább azt a gyülekezeti, pontosabban egyházközség, egyháztagsági létszámot, amely jelen pillanatban van, hiszen itt a teremvidéken élünk, hogy így fogalmazzak, az országhatár szélén 500 méterre vagyunk az országhatártól, és innen elég nagy az elvándorlás, emellett nagy a fluktuáció is, tehát a lakosságcsere is. Ez nem egy könnyű feladat, és ugye az érkezőket, amennyire lehet bevonni az egyházi életbe. Megpróbáljuk ezt elsősorban ugye a hitoktatáson keresztül, óvodában, iskolában. Az óvodában a nagycsoportosok azok mindannyian kivétel nélkül járnak hittanórára, az iskolában a tanulói létszám, most számoltam ki épp a napokban 71%, mert a 100 fős iskolából 71 gyerek jár hittanra. Elég jó arány, ha még hozzáteszem azt, hogy tulajdonképpen a mi iskolánk az akár nemzetiségi iskolának is lehetne tekinteni, mivel hogy túlnyomó többségében a tanulók azok roma tanulók. Évek óta már roma tanulók a konfirmandusaink is. Na de hát ez öröm, mert sajnos ugye a korábbi időszakban a magyar fiatalok elvándoroltak a településről. Alig van egy-kettő. Elég összetett a munkánk, elég összetett ilyen missziós vonatkozásban is. Természetesen emellett megtartjuk a társadalmi kapcsolódási ünnepeket is minden esztendőben folyamatosan az egyházközségben, akár az október 23-áról beszélünk, akár egy március 15-éről, egy augusztus 20-áról, tehát ilyen kapcsolat is van természetesen. Öröm az, hogy aki van fiatal, azok közül is mondjuk gyülekezeti tagok, presbitérium is tükrözi egyébként a jelenlegi lakossági összetételt. Megmaradó gazdálkodó fiatalokból is vannak presbitereink, most a legutóbbi választás alkalmával is hárman is bekerültek. Hát az átlag életkor olyan 55 év körül van a presbitériumunkban. Értelmiség is van még már, ahogy a településeken, a vidéken. Értelmiség ugye elsősorban a tanárok, tanítók közül. Ez is örömteli a mi számunkra. És természetesen hát hálát adunk Istennek, hogy ehhez hozzásegített bennünket, hogy innen a perifériáról azért sikerült kilépnünk egy bátran országos ismertségre éppen a templomon és a felújításon keresztül, hiszen egy tudományos alaposságú műbe is leírták ezt a templomot. A címe Egyházi művészet a Felső-Tisza vidékén, hát már egy kicsit lehet, hogy messze vagyunk a Felső-Tisza vidékétől, de érdemesnek tartották, hogy ezt az épületet is bevegyék ebbe a műbe. Ami ugye sokszor kézbe kerül, látogatóink vannak, csoportos látogatók, egyéni látogatók, ez folyamatosan megy így, és egy kicsit talán elviszik a jó hírét ennek a településnek, ennek a gyülekezetnek. Nem beszélve arról, hogy az évenként ismétlődő elszármazottak találkozója alkalmával is mindig sor kerül ugye a templomi látogatásokra.
Tóth Tibort, a Bihari Református Egyházmegye esperesét, a Berekböszörményi Református Egyházközség lelkészét Buzás Bori kérdezte.
Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. Őszi könyvtúrival egybekötött arankás évnyitó találkozóra került sor október 26-án a Kolozsvári Vallásszabadságházában, amelyet az MKIS, a Romániai Doktoranduszok és Fiatalkutatók Szövetségével, a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézettel és a Georgius Aranka Társasággal közösen szervezett. Elsőként az arankás találkozóról beszélgetünk az egyik szervezővel, Barazsúly Viktóriával, majd a könyvtúriról Fodor Krisztinával, az MKIS alelnökével, a riporter Bálint Enikő.
Arankások találkozója ezen a hétvégén. Ezúttal mi a téma? Mesélj! Milyen volt ez a találkozó?
Ez az őszi találkozónk számomra egy nagyon fontos és nagyon kedves esemény, hiszen igyekszünk a nyári élmények után újra felvenni a fonalat, és újra találkozni, újra együtt lenni. Kettős célt szolgál ez a találkozó. Egyrészt szeretnénk, hogyha azok a középiskolások, akik nyáron eljönnek a táborunkba, megismerkednek, megkedvelik egymást, legyen számukra még egy lehetőség a barátkozásra, egymás jobb megismerkedésre, jöjjenek el kirándulni Kolozsvárra, és sikerüljön egy olyan összetartó közösséget létrehozni, amiben otthon tudják érezni magukat. Ezen kívül az októberi ifjúsági találkozónkon magyarországi vendégeink is szoktak lenni, úgyhogy ezt a fajta kapcsolatápolást is szolgálja az eseményünk.
Most melyik az a korosztály, amelyik inkább itt van és képviselteti magát, vagy érdeklődik az eseményrend?
Igazából hát döntően két fő fókuszunk van, hogyha lehet így mondani. Az egyik a középiskolások, tehát 9-12. Osztályosok. Ők azok, akik az Aranka György Társaság által szervezett versenyekre is eljárnak. Számukra szervezzük meg minden nyáron a zsoboki táborunkat is, és hát rájuk számítunk elsősorban az őszi találkozónkon is. Ezen kívül viszont vannak egyetemisták, ők elsősorban a szervező csapat és az ifjúsági vezetőségnek a tagjai.
Kicsit belehallgathatunk ma, miről beszélgettetek?
Ma az Aranka Társaság elnöke, Farmati Anna tartott nyitó előadást, ő pedig az írásbeliségről és az írásról, mint olyan beszélt nekünk. Elmondta, hogy mik az ő személyes tapasztalatai az írás, mint tevékenységről, illetve mennyire kezd kikopni ez most már a mindennapjainkból. És akkor innen szépen átvezette a múltba, és megemlékeztünk Heltai Gáspárról, aki Kolozsváron nyitott nyomdát. Ezen kívül Kerekes Barnabás, a Magyarországi Anyanyelvápolók Szövetségének az alelnöke is tartott egy előadást. Ő olyan értékeket próbált meg a központba helyezni, amik akár a középiskolások számára is egyfajta iránytűként szolgálhatnak a jövőre nézve. A fő gondolat az volt, hogy mindenkinek meg kell legyen a szerepe, a célja ebben az életben, akár a saját hivatásában, akár azon kívül, és mindenki azon kell munkálkodjon, hogy megtalálja az ő életének az értelmét. Ezt követően kicsit nosztalgiáztunk is, felelevenítettük a nyári tábort, közösen énekeltünk, versek is elhangoztak, igyekeztünk kicsit ezt a művészi oldalt is kidomborítani. A délután hátralevő részében pedig a közösségépítés áll a fő fókuszpontban, társasjátékozni fogunk.
Ha jól értettem, akkor táborról is érkeztek ide. Őket el tudtátok szállásolni, vagy hogy történt?
Hát azok a középiskolások, illetve egyetemisták, akik messziről jöttek, őket hát, tulajdonképpen így egymás között szállásoltuk el. Tehát ez egy nagyon élő közösség, és tényleg egyfajta baráti, hát nem tudom, társaságként működik. Úgyhogy nagyon szívesen látjuk mindig a vendégeinket, és igyekszünk egy családias hangulatot kialakítani. Ehhez pedig nagyszerű alkalom az, amikor eljönnek hozzánk, és akkor így picit hosszabb időt, néhány napot együtt tölthetünk.
Mikor lesz a következő alkalom?
Hát a következő hivatalos esemény, amit az Aranka György Társaság szervez, az majd a verseny lesz középiskolások számára. Erre márciusban, mindenképp tavaszi hónapokban kerül sor, illetve ekkor már a következő tábort is meg szoktuk hirdetni. Reméljük, hogy az idén is jönnek majd a középiskolások, nagyon nagy szeretettel fogjuk várni őket. Ezen kívül kisebb informális események, találkozások akár már korábban is lehetnek.
Eljött az őszi könyvtúri ideje is. Milyen fajta könyveket hoztak ide? Nem tudom, tudtátok ezt nyomon követni?
Az idei könyvturinak az az érdekessége és számunkra fontos az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület ifjúsági szervezetének, hogy ugye idén ünnepli a jubileumi évét, a 10. évét a könyvturi, és az őszi könyvturira pont ezért különböző együttműködéseket kötöttünk a Romániai Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetségével, a Gorgiusz Aranka Társasággal ugye már többször is társultunk a könyvturinál, úgyhogy nagyon örventünk, hogy újra befogadták a könyvturit a programban, és ezen kívül meg a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet is hozott szakkönyveket, úgyhogy most változatosabb próbáltuk tenni az idei könyvturit.
És azok, akik itt voltak, folyamatosan jönnek ugye az emberek, meg a találkozónak a résztvevői is hoztak könyveket is.
Igen, nagyon érdekes megfigyelni ennek a mozgását, a könyveknek a vándorlását, úgymond. Azért, mert külön akik behozzák a könyveket, elmesélik a könyvhöz kapcsolódó történeteiket. Most érkezett be például egy pár, egy házas pár, akik biológia szakkönyveket hoztak, valószínű, hogy egyetemi professzoruk voltak, mondták, és ez nagyon megragadt bennünk, hogy mi mindent megtettünk az akadémián, a biológia szakon a tanulásért, az akadémiáért, és ezeket a szakkönyveket ugye tovább lehet adni, úgyhogy már fel is hívtuk azokat a biológusokat, akiket ez érdekelhet, és el is vitték a könyveket.
Azt nem láttátok rajtuk, hogy nehéz szívvel váltak meg ezektől a könyvüktől, hiszen ez az övéki is. Ott van az ők történetük is, amit továbbadhatnak.
Ezek az emberek, akik könyveket hoznak, belátják, hogy kik viszik el a könyveket, és kiket érdekel az az olvasmány, amit ők behoznak, és pontosan ezért is hozzák be hozzánk a könyveket, hogy ne a darálóba kerüljenek, az uzdába kerüljenek, hanem egy olyan emberhez, aki szintén használni fogja ezeket a könyveket. És az is érdekesség, hogy vannak olyan könyvturi látogatók, most is érkezett hozzánk egy úriember, aki minden évben hoz könyveket, folyóiratokat, az akkori évi friss folyóiratait, amit már elolvasott szakfolyóiratokat, minden évben elhozza a könyvturira. Úgyhogy amikor látják ezek az emberek, hogy olyan közönséghez jut el a könyv, amit tudnak hasznosítani, akkor ilyenkor meleg szívvel, meg örömmel adják át a könyveket az ifjúsági szervezetünknek.
Eddig hogy látjátok, azt hallottuk, hogy biológia könyveket vittek már el, de inkább csak hoztak, vinni is vittek?
Hoztak is, vittek is, és még az is fontos, hogy idén a Criterion kiadó is adott egy nagyon gazdag könyvadományt, úgyhogy azt is elhoztuk a könyvturira, de mi azt szeretnénk, hogy inkább vigyék a könyveket, mert felhoztuk a Vallásszabadság házába az emeletre, úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit, de van egy állandó könyvturink is a Szabédi Emlékházban, és az nyitvatartás idején látogatható, úgyhogy lehet minden nap könyvturizni, akit érdekel. Tehát nem csak ezek a nagy rendezvényeink vannak, ahol fluktuálnak a könyveink, hanem állandó könyvturink is van a Szabédi László Emlékházban.
Mi lesz azokkal a könyvekkel, amelyek itt maradnak nektek?
Azokat elvisszük a szervezethez, és a következő könyvturin, vagy az állandó könyvturinkon kiállítjuk.
És arra gondoltatok, hogy az egyetemeken meghirdessétek, meg különböző szakok is képviselik magukat itt a könyvturin?
Mivel a Szabédi háznál vannak egyetemi oktatók, és mind jó magam, ezért tudjuk azokat a szakokat, ismerjük azokat a szakokat, akiket ezek a könyvek érdekelhetnek. Úgyhogy amikor van egy olyan könyvadomány, ami például művészettel kapcsolatos, vagy zenével kapcsolatos, azonnal felhívjuk az adott kart, azokat a kollégákat, akiket érdekelhet, és akkor van olyan, hogy már direkt átadjuk a könyveket az egyetemnek. Úgyhogy van kapcsolatunk intézményekkel is, egyetemmel is.
Sikeresnek gondoljátok az idei őszi könyvturit?
Szerintem minden könyvturink sikeres volt eddig, mert több ezer könyv talál gazdára. Úgyhogy reméljük, hogy a jövőben is így lesz. És ugyanúgy szervezzük a programjainkat, lesz tavaszi, őszi könyvturink minden évben. Reméljük, hogy ezt tudjuk tartani.
Őszi könyvturival egybekötött Arankás évnyitó találkozóra került sor október 26-án a Kolozsvári Vallásszabadságházában. Erről készített összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádió közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.
fel.